Hát kérem szépen, akkor folytatjuk. Előre jelzem, az óra a végén, itt már barátomat megbíztam, hogy 55-kor, majd 11:55-kor a második félidő végén szóljon. Az utolsó 5 percben pár szót fogok szólni arról a, minek nevezik ez? Nem zárt helyi. Zárt helyi? Csúnya neve van. Hát ilyen, nem tudom, felmérő, számon kérő, ellenőrző kis írásbeli, rajzos feladat. Azt hiszem 7-ét neveztük meg, vagy jelöltem ki javaslatként. Is gondolkodjatok, hogy április 7-e csütörtök, jó-e nektek? Föl tudtok-e készülni, de erről akkor majd 55-kor beszélünk. Kérem szépen, a vasúti pálya szerkezeti elemeinél járunk. Ezek között múlt héten elkezdtük, és pár percen belül a sínlerősítéseket be is fejezzük. Emlékeztetőként elmondom, hogy a legkötéseket egyrészt szerkezeti szempontból, közvetlen és közvetett, másrészt rugalmassági szempontból merev és rugalmas megoldásokra bontjuk. A mai leerősítések mindenképpen rugalmasak. Az szétválasztottban, ahol alátétlemez, ahol elsősorban a geo alátétlemezt használjuk, ott is szorító kengyeleket alkalmazunk, és vannak az alátétlemez nélküli lekötések, mint amit itt vetítek ki. Ez is tulajdonképpen ugye nagyon egyszerű leerősítés, kevés elemből áll, ez nagyon előnyös, és egy szorító kengyel található ott, egy foszló gyár által gyártott szorító kengyel. Nem tudom, hogy fölírtam-e, de azért biztosan biztos, most megint megteszem. Az alátét lemezes leerősítéseknél a Spanklemme, német ugye rövidítésből, az Eskel 3-as volt először, utána jött, és Magyarországon elsősorban közúti villamosvasutaknál, nagyvasútnál is megtaláljuk az Eskel 12-es szorítókengyelt, és megjelent az SKL 24-es. Például a budapesti 4-es metróban alkalmazott sínleerősítés, szorítókengyele, Eskel 24-es, a lehető legmodernebb, ez körülbelül 1-1,5 éve fejlesztette ki a foszló. Az alátétlemez nélküli leerősítéseknél is ez a dinamikus fejlődés megfigyelhető. SKL 1-es, és ez az ábra, ez tulajdonképpen egy ma már jó 20 éves ábra, SKL 1-es rugóval. Ennek a modernebb változata az SKL 14-es, és ugyanígy egy pár éve megjelent az SKL 21-es. Annyit jegyezzünk meg, itt többet nem akarok ezzel foglalkozni, majd vasúti pályaszerkezetekből, hogy kérem szépen, ezek alakilag nagyon hasonlóak. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt van a SKL 1-es rugó, és egy kicsit hízik az a rugó. Lesz belőle SKL 14-es, tovább hízik, még több anyagot teszek bele, ezáltal még rugalmasabb lesz. Hát egy rugó az annál rugalmasabb, mennél több anyag van benne. Gondolj bele egy sima kis egyszerű rugóra. Egyszer megpörgeted, egyszer forgatod meg, az ugye egymenetes rugó, kevésbé rugalmas, mint ami nem tudom én, 3-4-5-8 fordulatot tesz. Hát emiatt, a rugalmasság növelése miatt tulajdonképpen híznak ezek a rugók. Persze fölfelé korlátja van, mert emlékeztek, a keréknek a nyomkarimája, az ugye a, hát kicsit torsz a rajzom, sín akkor kicsit magasabb, keréknek a nyomkarimája, a sínfej mellett lelóg, tehát nem tudok a leerősítéssel nagyon fölfelé játszani, pláne ugye ott van a csavar, az a mértékadó pont, de viszont a sínszállal párhuzamos irányba húzhatom, bővíthetem, hizlalhatom tulajdonképpen a sínleerősítést. Hát kérem szépen, Mondjuk akkor leerősítésekről ennyit. Van még egy apró fejezet, ami az úgynevezett különleges leerősítésekkel kapcsolatos. Azok a leerősítések, amelyeket én itt bemutattam, ezek a nagyvasút, városi vasútnak általában használt, nem azt mondom, hogy kommersz, de mondjuk hát szabványos, elterjedt sínleerősítései. Mutatok be néhány különleges leerősítést, és elmondom, hogy tulajdonképpen mitől lesz ez egyedi, mitől lesz ez különleges. Hát kérem szépen, ez szintén a Foszló cégnek a DFF 300 jelű sínleerősítése. Az FF, az első három betű, második és harmadik betűje együttesen a német feste Fahrbahn, szilárd rögzítési pályát jelent feste Fahrbahn, magyarul úgy mondjuk, hogy betonlemezes vágányok. Metrónál, nagysebességű vasutaknál, városi villamos vasutak, burkolt szakaszain, társ Bartók Béla út, betonlemezes vágányokat használunk. Na most ezt a mondatot, amit most mondok, aki megjegyzi, és vissza tudja vizsgán mondani, már nem fog megbukni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, és most azt fogjátok mondani, hú, hát ez egy baromi egyszerű tárgy. Hát ezt elmondom a tanár úrnak, oda lesz a gyönyörtől, és megvan a kettesem, átmegyek, és kész. Nem véletlenül vagyok ilyen, nagy gesztus gyakorló. Tudnilik, az ipar elfelejti, folyamatosan, állandóan elfelejti, hogy a sínt, mint tartót rugalmasan kell ágyazni. Nem tudom miért. Hát képzeld el, öregem, azt, hogy például, kicsit most visszamegyek, pár évtizeddel, 1964-ben, mikor átadták az Erzsébet hidat, villamos átment rajta, hát emlékszem, a 68-as villamos a Móri Zsigmond körtértől elment a Erzsébet hídon át, Kossuth-Lajos utca, Rákóczi út, Barostérig. Volt egy ilyen viszonylat. És kérem szépen, a sínt lehegeztették egy az egyben, minden gumilemez, minden rugalmas alátét nélkül, lehegeztették, tehát még nem is volt, még szorító kengyel sem volt, lehegeztették a híd pályalemezéhez. Átadták a forgalomnak, itt az egyetemen, fönt, amikor K3 valahányas teremben voltunk, lehetett hallani, amikor a 68-as villamos átment az Erzsébet hídon. Iszonyú nagy dinamikus hatások voltak. Másnap, ahogy átadták a hidat, lassú jelet kellett elrendelni, és a villamosok 5 km/h-val mentek. Az volt az eredeti elképzelés, hogy ez 64-ben volt, hogy 1970-ben, amikor átadják a kelet-nyugati metrónak, nem 70-ben, bocsánat, 70-ben az első szakasz, Deák tér, Ősvezértér, Deák tér, második szakasz Deák tér, Moszkva tér között, akkor megszűnik az Erzsébet hídon a villamos. De jóval korábban megszüntették, mert a híd állagát veszélyeztette ez a tény, hogy a sín, mint tartó, és ez a mondat, a sínnek, mint tartónak meg kell adni azt a rugalmas alátámasztást, bocsánatot kérek kamerától, tőletek, Istennek nem akar elmúlni a körülése. Meg kell adni azt a rugalmasságot, ami jár neki. Mi jár neki? Mi jár a sínnek? Nagyon egyszerű. Az, amit a vasút 150-170 év alatt a zuzatkő ágyazatú vágányban megkapott. Ez egy iteráció volt. 150 évig izlalták az ágyazatot, kicsit visszavettek, és kialakult a 40-50 centis zuzatkő ágyazat, és ennek a rugalmassága, menjenek a rugalmassága. A vasúti jármű terhelés alatt, piros pontér akkor egy kérdés, egy normál vasúti jármű terhelés alatt, ami dinamikus, megy a vonat 80-100-120-szal, mennyit süllyed le a sín? Aki eltalálja, az kap két piros pont. Mit tippelsz? Barátunk azt mondta, 10 milliméter. Van-e más ajánlat?
Először mondja. 2 centi. Tehát vigyázzunk, ugye, mert most 2 nagyságrendi különbség. 2 centi először, 2 centi másodszor, tessék. Fél centi, hát ezt akkor ne így fél centibe, hanem milliméter, 5 milliméter. Na még, legyen egy hölgy is. Na, barátom, aki... Bocs, hát pont azzal, aki legtöbbet segíti nekem. Mondjad akkor. Az ugyanaz, tehát mondjuk most a nagyság, ugye már mondták 2 centi, hát az ugyanaz. Jó, 10. Van-e más ajánlat utoljára? Egy leányzót szeretnék. Bogaram, kék sálba. Mondj valamit, hát most pisztolyom nincsen, meg ostor semmi, hát most. Mennyi? Mi? Hát senki nem talált el. Mi az, amit nem mondtatok? Nem értem. Nem. Hát. Nulla volt az Erzsébet hídon. Na, de az nem jó. Kérem szépen, a tartónak a rugalmas ágyazást adok, akkor a reakció erőket elosztom a tartó mentén. Ha merev, akkor koncentrálódik. Hát gondoljatok a fix alátámasztásokra. De hogyha rugalmas alátámasztások vannak, akkor hossz irányba több alátámasztást vonok be, ezáltal a szerkezetekbe egy kisebb igénybevétel ébred, ezáltal hosszabb élettartamú lesz a szerkezet. Először. Másodszor csillapítom a tartónak a rezgéseit. Soha ne felejtsük el, második fontos dolog, hogy a vasút az dinamikus terhelést ad. Az rezgésbe, mint a gitárnak a húrját megpengetem. És azt le kell csillapítani. Hát ha gumival körbeveszem, gyönyörű szépen ugye lecsillapítom ezt a... Tehát rugalmasan kell ágyazni. Kérem szépen, bármilyen hihetetlen, a rajzfilmekbe mozog a sín centimétereket, meg decimétereket, mikor mennek a rajzfilmbe ugye a vonatok. 1,5-2 milliméter. 1,5-2 milliméter. Tehát a senki nem mondta milliméter nagyságrendet. Tehát úgy, hogy 15 már belépett egy decimálisan magasabb kategóriába. Vagy mondtad ugye a 15 milliméter, kevés. Na most nagyon hosszú ideig én azt tanítottam, mert a világban is ezt tanították, hogy annyi rugalmasságot kell a sínnek adni, hogy 1,5-2 milliméteres lehajlás jöjjön létre. Ez az zuzatkő ágyazatnak felel meg. 40-50 centis zuzatkő ágyazat rugalmasságának. Ma már azt mondjuk, miután a sínnek a tartónak a szilárdsága növekedett, láttuk, hogy 700-ról, ne menj el, 700-ról fölment 1300-ra, mindent kibír gyakorlatilag a sín. Tudnék, ha lehajlik a tartó, a reakcióerőket szétkenem, de mi növekszik? Egy másik típusú igénybevétel a tartóban növekszik, ha jobban hajlik, a nyomaték. És szigma egyenlő M per K. Növekszik a nyomaték, növekszik a hajlító húzószilárdság, vagy húzó feszültség. De üssek ők, mert már nem 700-ast, hanem 900-as, meg 1300-as sineket gyártok. Viszont minek teszek jót azzal, hogy rugalmasan ágyazok? A környezetvédelemnek. Tehát ma már azt mondjuk, hogy ne legyen annyira merev ez a 2 milliméter, budapesti metrónál kiírás volt, hogy legyen olyan körülbelül 4 milliméter. De vannak olyan sínleerősítések, amik 8 milliméter produkálnak. De azért a hagyományos, klasszikus vasút olyan 2 millimétert a cuzatkő ágyazatban. Na most, miért mondtam én ezt el? Mert a betonlemezes vágányoknál elmarad a cuzatkő ágyazat. Elmarad az a réteg, ami rugalmasságot, legfőképpen rugalmasságot biztosít a tartónak. Hát ezt pótolni kell. Hogy tudom pótolni? A sínleerősítésben. És tessék megnézni, a sín talpa alatt vastag gumilemezek vannak. ha nagyobbak a mozgások, ahhoz egy erősebb rugó kell, ami bírja ezt a mozgást. Nagy rugalmasságú. Tessék megnézni, hát de most már nem biztos, hogy az az egy kép még elég volt ahhoz. Jövő héten el ne felejts, hozzunk be sínlekötő elemeket. Jó? Egy kis kocsin rátesz, hívj egy barátodat, mert te hozod a masinát, és akkor egy havert hívsz, és akkor kis kocsin föltoljuk, szünetbe itt lehet babrálni. Úgy lehet megtanulni a sínlerősítés, hogy összerakod elemenként, papíron nem lehet. És így az Eskel 15-ös markánsabb rugó, tehát minden a markánsabb, az a bizonyos úgynevezett szögvezető lemez, micsoda vastag lett. Négy csavar, a csavar alatt, nem tudom, hármas gyűrűk vannak, mindene vaskosabb. Tehát ez egy speciális leerősítés. Különleges leerősítés. A holland Edilon cég sínvájú csatornákba különböző sínrendszereket helyez el. A sínvájú csatorna lehet acél és lehet beton. Elhelyezzük a sínt irányra fekszintre, és utána a köztes teret a csatornában, csatorna fala és a sín közötti teret, úgynevezett Edilon korkelaszt anyaggal. Ez kérlek szépen egy ilyen sűrű, mint a nagymama, megvan a nagymama? Üdvözlöm a nagymamát. Szokott falun él? Vidéken?
Nem.
Nem? Nem szokott lekvár befőzni. Kinek a nagymamája főz Szilva lekvárt? Üdvözlöm a nagymamát. Tartsa meg szokását, süssön finom süteményeket belőle. Olyan az Edilon korkelaszt, mint a Szilva lekvár. Kiöntöm a teret, 6 óra múlva úgy megszilárdul, hogy lassú jel mellett rá lehet engedni a járművet, a szerelvényeket. Ez olyan 5-10 km per órát jelent, 24 óra után akár 160-nal átmehet a vonat rajta. Az a fekete anyag, drága anyag, és hogy ne fogjon ebből olyan sok, különböző ilyen betét elemeket, ez egy egyszerű PVC csatornacső, de a mosogató ból, ami a falba elvezeti a szennyvizet, vagy akár ilyen nagyobb elemet, lehet alkalmazni. Ez egy speciális leerősítés. Végig rugalmasan ágyazott a sín, vízszintesen, függőlegesen, kevés elemből áll. Magyarországon is ezt a rendszert építjük. Ez egy speciális leerősítés. És akkor még egyet utoljára. Hát ha megnézitek, fölül az egy bordás geoalátétlemez. Mi a specialitása? Két dolog. Hát egyrészt nem szögletes, hanem elliptikus. Nincsen sarok benne, amiről a zaj, mint hangforrás, a rezgés, éppen ugye a szerkezeti jelen mozgásba jön, megremegteti a levegőt, és ez a levegő ugye a dobhártyánkhoz kerül, hát így jön a zaj a fülünkbe. Tehát a zajkibocsátás érdekében elliptikus, és van egy alsó lemez, a kettő között pedig az alsó lemezre rávulkanizált gumi van, tehát nincs szilárd kapcsolat a pályával. Ez egy nagyon híres, speciális leerősítés, a Kölner Eil, kölni tojás. És elmondom egy nagyon érdekes történetet, ezt Európában nagyon kevesen tudják. Én is nagyon hosszú ideig ezt a történetet nem tudtam, amit most elmondok. Azt mondtam a diákoknak, amit ha most megkérdeznélek, hogy ez miért kölni tojás? Mi a tojás ebben? Az ellipték. Ugyanezt mondta a Kazinczy tanár úr 30 évben át, de rosszul mondtam. Pár évvel ezelőtt találkoztam azzal a mérnök kollégával Kölnbe, az Ortec cégnek a tulajdonosával, aki kitalálta a kölni tojást. Egyik este elmentünk vacsorázni. Hát először én nagyon megdöbbentem, hanem képzeljétek el, hogy azt mondja előtte való nap, egy nagyon exkluzív helyre viszel. Jó. Elmentünk, belépünk egy ilyen kis kocsmaszerűségbe, és képzeld el, hogy padló, parkett, semmi nem volt, homokkal volt fölöntve. Okáig érő homokban. Aztán vacsora közben megtudtam, hogy a régi német kocsmákban homok volt. Tudtam, ki lehetett önteni, félre lehetett köpni, minden föli volt. Hát mennyire túljátszák helyenként a dolgot, hogy hát ettől lesz exkluzív. Egyébként attól volt exkluzív, hogy volt 4 asztal. Étteremben 4 asztal volt. 4x4, 16 vendéget tudtak egyszerre csak fogadni. Hetekkel korábban be kellett jelentkezni. És kérem szépen, mondja ott az Ortwein úr, ez a tulajdonos, tudom, kik ülnek a szomszéd? Mondom, nem. Azt mondja, hogy a Mercedes gyárnak a vezetői. Azok ültek ott a szomszéd asztalnál. Hát ilyen helyen ittam a sört. És akkor az Ortweintől megkérdeztem, hogy ez miért kölni tojás? Azt mondja, hogy azért, mert amikor ő ezt kitalálta, és először a rajzokat egy barátjának bemutatta, ez egy szakmai barát volt, azt mondta a barátja, hogy ez olyan egyszerű, olyan pofon egyszerű, mint a tojás. Tehát Magyarországon, tehát ez egy mondás, a Magyarországon azt mondjuk, ez olyan egyszerű, mint a pofon, mert pofont ugye a gyereknek könnyen lehet adni, nem üt vissza, csak később. Németeknél meg azt mondják, hogy ez olyan egyszerű, mint a tojás. És akkor innen, hát Kölnbe vagyunk, tojást javasolt a kolléga, akkor legyen Kölner Ej. Hát ez egy speciális leerősítés. Hát kérem szépen, hetekig, hónapokig tudnék a Schindler-erősítésekről mesélni, elhiszed? Ha nem, akkor gyere el vasúti pályaszerkezetekre, ott mondjuk fél évig fogok tudni róla beszélni. Ott a legutolsó kép egy darupálya leerősítés volt. Azoknak a kollégáknak ajánlom a figyelmébe, akik nem jönnek vasútra, szerkezetesek maradnak, Isten éltesse őket sokáig, alkossanak szépeket. Még azért nem búcsúzzunk el, még azért le kell vizsgázni vasútból is. De arra ügyeljenek, hogy ne normál sínből, normál vasúti sín leerősítéssel építsenek meg egy darupáját, hanem darupálya sínből, speciális darupálya leerősítésből. Akkorák a főleg vízszintes terhek, szél, teher, akkor belengeti ugye a darunak a terhét, hogy a normál sínleerősítés, még a geó, amire azt mondjuk mi vasutasok, hogy a vasútnál mindent kibír a geó, ha bizonytalan leszel, hogy mit tegyél be, jó lesz, nem lesz jó, tedd be a jó öreg geót, mindent kibír. De a darupájába ne tedd be a geót, a vékony 14 mm-es alátétlemezzel, a szerkezetes kolléga ne tegye be, mert bajra megy, és börtönbe kerül. Eldől a daru, agyonüti az autót, agyonüti ott az embert, és milliós károk lesznek. Tehát itt megmondtam, hogy tessék, a gantric, ez nem reklám, mert most kevés Európában, kevés darupálya sínleerősítés gyártó cég van, a gantri ilyen, Y-nal a végén, gantri, darupálya sínleerősítés. Merev, vaskos lemez, nyomtávot lehet vele szabályozni. Hát ez is egy speciális leerősítés. Darupálya leerősítés egy speciális sínleerősítés. A daru is vasút. Hát kötött pályán közlekedik. Azért nagyon sok minden vasút. Sokszor szoktam hülyéskedni a liftbe, hogy most vonatkozunk. Hát a lift az egy sikló. Mi a sikló? Hát egy kötött pályás közlekedési mód, ahol kötél húzza a járművet. Hát kérem szépen, nincs definiálva, hogy az a sikló 30-60 fokig, hát ez 90 fok sikló. Hát ha valaki itt a közelben vonatozni akar, akkor az liftezzen. Na, menjünk tovább. 59 on szünet. Kérem szépen, a következő témakörünk lényegesen rövidebb lesz, hát mindenről nem lehet annyi ideig beszélni, mint a Schindler erősítésekről, mert akkor ez már egy vasúti pályaszerkezetek órához kezd majd hasonlítani. Itt elsősorban ebben a tárgyban alapfogalmak tisztázása, egyáltalán hogy néz ki ez a vasút, mi alkotja a vasutat, miért fontos a vasút, stb. Kérem szépen, egyet én ugye nem mondtam, ez reggel egyébként borotválkozás közben jutott eszembe, a sínszálak hosszát illetően. Tehát amikor a sínszálakkal foglalkoztunk, elfelejtettem mondani a sínek gyártási hosszát. A történelmi sorrend, a történelmi fejlődés ebben a vonatkozásban az, hogy egyre hosszabb sínszálakat hengereltek ki. Kérem szépen, nem tudom mennyire maradt még bennetek, amikor az öntött vassíneket, és mondjuk akár a kurféle szögvas profilt, vagy a halhas alakú sínt vetítettem, mint öntött vassínt vetítettem ki, akkor ezek a sínek maximum egy méter hosszúságúak voltak, minden leerősítésen tulajdonképpen volt egy sínillesztés. Aztán, amikor a sínszálakat hengerelték, akkor már ezek a sínhosszak egyre hosszabbak lettek, mondjuk a 20. század elején 9-12 méteresek. A 80-as években, például Magyarországon, amikor Diósgyőrben folyt még síngyártás, 24 méter hosszúság, nagyon hosszú ideig 24 méter tipikus síngyártási hossz volt. Hát aztán ugye megszűnt Diósgyőr, ez a 24 méter, ez már nagyon a múlté, és manapság a leghosszabb sínszál a 120 méteres sínszál. Miért lényeges a sínszálak hosszának a növelése? Mert ma már hízag nélküli vágányt alakítunk ki, azaz összehegesztjük a sínszálakat, és mennél hosszabb a sínszál, annál kevesebbet kell hegeszteni. Tehát ez egy logikus folyamat és logikus kívánság a kivitelezőtől, a beruházótól. Itt látjuk a sínillesztéseknek az alapvető típusait. A régi, klasszikus illesztés, a hevederes sínillesztés. Ma is kérem szépen, ha van egy, mondjuk egy mellékvonalunk, vagy egy fővonalnak egy szélső állomási mellékvágánya, nem fogjuk hézzad nélkülivé alakítani, nyugodtan ott még jó a hevederes illesztés. Amikor mondjuk a 24 méter, vagy nem tudom én, ennek többszöröse 48 méteres sínszálakat, amit éppen beszerzett a kivitelező, ezeket hevederrel illeszti össze, majd mindjárt kivetítem, hogy miként hogyan. A hármasra ugorjunk, nem a hármasra, hanem a négyesre, a sínhegesztésre, tehát hegesztési eljárással folytonossá tesszük a tartót. Múlt héten levezettem, ott a tábla jobb sarkába a Hooke-törvényből levezetett összefüggésben, emlékeztek, az ellel egyszerűsítettünk, független a sín hosszától a sínszálban ébredő erő, emiatt lehet összehegeszteni több kilométer, vagy hogy tetszik, több tíz kilométer hosszúságban. Na most, ha hegesztett pályán is előfordul a kettes és a hármas, a dilatációs sínillesztés az például, kérem szépen, hidak esetében, 40 méternél hosszú híd esetében a híd fönn dilatációt kell kialakítani a sínszálban. Tudnillik, fölösleges a híd mozgásából származó erőt rávinni, ráterhelni a sínszálra. Tehát emiatt a hídon a parti részektől, parti vágányrészektől függetlenül mozgó sínszálat vágányt alakítunk ki. Nem csinálok semmit, infarktusom sincsen. És a két sínszál közé, tehát megszűnik az addig hézag nélküli vágány, és a sínszál mozgását biztosító, de ugyanakkor a járművek átgördülését is biztosító, úgynevezett dilatációs sín kell beépíteni. Hogy néz ki, mindjárt kiderül. Szigetelt sínillesztés. Kérem szépen, hát elektromosan a hézag nélküli sínszálakat egymástól el kell választani. Hiszen szakaszok, térközökben közlekednek a vonatok. Van egy vonat egy térközben, a következő előtte lévő térköz, ez mondjuk egy néhány kilométer, pár kilométer hosszúságú szakasz, ott nem mehet vonat, de az azt követőben már mehet, tehát kell egy közbenső üres térköz. Na most a jelző és biztosító berendezések szabályozzák a mozgást. Például, hogyha sárga jelzést kap a mozdonyvezető, akkor ez azt jelenti, hogy le kell a maximális sebességét csökkenteni 40-re. Mert a következő térközben pirosat fog kapni. Hát ő tudja a jelzésképről, hogy a következő térközben milyen jelzésképet fog kapni. Na most ahhoz, hogy ezt a mozgást szabályozzuk térközökre, elektromosan egymástól elszigetelt szakaszokra kell bontani a vágányt, a sínszálak közé be kell tenni egy szigetelő lemezt. Nyilván akkor, ha a tartót én megszakítom, akkor kell hevederezni a tartót, mert az inerciát valaminek át kell vennie. Viszont itt is, hogy a heveder, ami acélheveder nyilván, ne vigye át az elektromosságot, heveder és a sín kamra, a sín gerinc közé kell szigetelő anyagot tenni, tehát létrejön a szigetelt sínillesztés. Hát ezek alkotják, kérem szépen, tehát a sínillesztésnek a típusait, és akkor most gyorsan nézzünk ezekre egy-egy ábrát, vagy egy-egy képet. Hevederes sínillesztés. A heveder alakját illetően háromféle típus van. Elfelejthetjük tulajdonképpen, csak a történelmi hűség kedvéért vetítem ki a szöghevedert, ami lelóg egészen a síntalpa mellé, hiszen ismétlem, a hevedernek pótolnia kell, a kétoldali hevedernek a megszűnő síninerciát. És hogy tudom növelni, úgyhogy ugye fölfelé, meg lefelé, de hát fölfelé korlátozott, lefelé is korlátozott, de kicsit könnyebb, a növelni a hevedernek a méretét. Jobb oldalon csontalakú heveder, de ez se használatos ma már, inkább a lapos heveder, ami egész jól beleillik, majdnem a sín gerinchez illeszkedik, és lapos hevedert használunk. Ebben a hevederezésben a sínszál maximum 20 mm főnyillást tud megtenni. Tehát télen, amikor a sín összeugrik, a sín anyaga összeugrik, a két sínszál között 20 mm felnyillást lehet megengedni. Ezen a nyilláson 20 mm-en a kerék még át tud gördülni. Ennél nagyobb felnyilláson már egy kicsit, hát még nem siklana ki, de nagyon nagyok lennének az ütések, nagyon hamar tönkre menne, és akkor tényleg kisiklana a vonat. Hogyan akadályozzuk meg? Úgy kérem szépen, hogy a sín gerincen a heveder csavarok számára ugye lyukat kell fúrni, és ezek a furatok egyik oldalon is, másik oldalon is, a két csatlakozó sínszálat illetően, a furatok 10-10 mm-rel a szükséges csavar méretnél nagyobbak. Magyarul képzeljük el, hogy a csavar fix, és a sín az tud mozogni egyik oldalon 10 mm, másik oldalon is 10 mm, ez összesen 20 mm. Nyáron ezek záródnak, mert a nyáron a sín ugye kitágul, és ezek az illesztések zárnak. Télen ugye működik ez a korlátozási mechanizmus. Hát képileg itt láttunk akkor hevedereket. Ez egy lapos heveder, 6 lyukú, tehát 6 csavar köti össze. Na ez egy szökheveder, látszik is a sínről, hogy nem járt ez a vágány, már ez egy régi iparvágány, olyan fényképeztem, de hát nagyon szépen a szökhevedert látjuk. És a másik, a hevedereknél egy másik csoportosítás, hogy a hevederek környezetében az aljak hogyan csatlakoznak. Az első baloldali a lengőaljas illesztés, amikor gyakorlatilag többé-kevésbé megtartom az aljak távolságának a ritmusát, egyébként ez ma már egységesen 60 cm, az aljak a simszálak csatlakozásánál egy csökkentett K, egy kisebb, mint K aljtávolságot alkalmazok, itt tudom én 50 centit, de tulajdonképpen a levegőben lóg a csatlakozó sínszál és tulajdonképpen a heveder. Ezt nevezzük lengőillesztésnek. Első pillanatra a jobboldali ikeraljas illesztés jobbnak tűnik, amikor két aljat összeerősítek, egymás mellé teszek, és egy stabilabb felfekvést biztosítok a hevederes illesztés számára. Ez valóban így van, de ezt a kivitelezést faljas rendszernél ezt könnyen meg tudom valósítani. Mert hát egyszerűen átfúrom, és egy hosszú csavarral összeerősítem a két aljat, és kapok egy széles aljat. Mindjárt még a mai órán fogjuk a betonaljakat tárgyalni, és a betonaljaknál látjuk, hogy a betonaljaknak a keresztmetszete trapéz alakú. És ha két ilyen trapéz alakú aljat, mint ikeraljat egymás mellé teszek, amit nem tudok egyébként összeerősíteni, mert a beton nem tudom megfúrni, elképzelhető, hogy a dinamikus kerékterhelések hatására ezek az aljak bebillennek egymás felé. És, mert ugye itt ez egy nyitott tér. Semmi nem akadályozza meg. A függőleges falu faljaknál ott egymáshoz szorulnak, ott nem tudnak bebillenni. Tehát tanuljuk meg, hogy ikeraljas illesztést faljnál tudok alkalmazni, és előnyös, de betonaljaknál nem. De ennek már ennek a kérdésnek nincs annyi súlya, mint korábban volt, mert manapság a vágányok döntő többsége hézag nélküli, tehát ilyen hevederes illesztéssel lokálisan, rövid szakaszokon találkozunk ma már. Ennyit a hevederes illesztésekről. A következő a dilatációs illesztések. Tehát a dilatációs sínillesztés egy olyan illesztési forma, ahol megszakad a vágánynak a folytonossága, a keréknek természetesen egy precíz, nyomtávtartó, jó felületet biztosító, jó gördülést biztosító pályát kell adni, de a sínszálak tudnak dilatálni. Ez egy nagyon régi illesztés, ez azért vetítem be, csak hogy ezt az egész működési mechanizmust, ezen az egyszerű kis illesztésen jól meg tudjuk érteni. A következő ábrán látható illesztés az úgynevezett csilléri féle dilatációs berendezés. Ez sem mai gyerek. Csilléri a két világháború között a Beszkártnál, a BKV elődjénél dolgozó mérnök volt. Nagyon sokan, hogy mondjam, úgy műszakilag lenézik a BKV-t. Nem csodálom, pláne ma, amikor ilyen, hogy is hívták ezt a pasit, most le van csukva. Hogy hagyó. Hát nem is mérnök. Hagyó, ugye, hát ezek rengeteget rontanak egy nagy vállalat hírnevét. De tanuljuk meg, vagy fogadjátok el azt részemről, hogy a BKV-nál régen is, és ma is nagy tudású, jól képzett mérnökök dolgoznak. Becsületes mérnökök, csak egy-két ilyen tróger hihetetlenül sokat árt. Hát, na jó, fenékbe rúgják, lecsukják, egy kicsit helyre teszik a dolgot. Először alkalmazott a BKV korszerű dilatációs berendezés, mint a MÁV. Két világháború között a Csilléri, az ő nevét viseli, a Csilléri mérnök tervezte ezt meg. De mondok egy másik példát. Két világháború között a BKV fűtötte a kitérőit. télen, hogy a hó elolvadjon. A nagyvasút Ausztriába, Svájcba a II. Világháború után kezdte el fűteni a kitérőket. Mi magyarok a két világháború között a lenézet, úgy általában azt mondják, hogy hát, elmegy a kocka közön a kerés. Van olyan mérnök. Hülye, hát dehogy megyen rajta. Tessék tisztelni. Múltkor mondtam, hogy milyen hatalmas elektronna terhelései vannak a városi vasutakra. Na tehát ez a csilléri féle dilatációs készülék. Az alsó ábrát nézzétek, föl van hasítva függőleges síkban egy harmadfogú parabola mentén. Tehát tud tulajdonképpen mozogni, és a dilatációs készülékeket úgy különböztetjük meg egymástól, hogy mekkora dilatációs mozgást tud végezni. A csilléri plusz-minusz 80 mm-t, azaz összesen 160 mm 16 centit tud tulajdonképpen lélegezni, középálláshoz képest plusz-minusz 80 mm. Évtizedeken át ma is tulajdonképpen még jó, és használtuk a csilléri féle dilatációs készüléket. De 2000-es évek tájékán, az Orbán kormány ideje alatt, hosszú idő után, az első Orbán kormány ideje alatt végre ismét vasutat építettünk, a magyar-szlovén vasúti kapcsolatot. A magyar-szlovén vasúti kapcsolat, azt hiszem említettem már ezt az 1400 méter hosszú völgyhidat. És ennek a völgyhídnak a mozgásai, a statikai vász következtében, meg a hosszúság folytán olyan dilatációs mozgásokat produkált, hogy a csillérivel, a plusz-minusz 80-nal nem lehetett fölvenni. Vagy föl lehetett volna venni úgy, hogy több csillérit sorba kapcsolok egymás után. Nem szép megoldás. És akkor kérem szépen, és most itt a következő órákon én elkezdek büszkélkedni a tanszékünkre. Ezt ne személyes büszkélkedésnek vegyétek, hanem tanszéki büszkélkedésnek. És hogyha az úgy tűnik, hogy na most itt egy tanszéki emberként verem a mellemet, akkor tessék így értelmezni. Egy olyan tanszék voltunk és vagyunk, aki csinálja, nem csak tanítja, hanem csinálja. Budapesti metrós inlerősítéseit mi terveztük? Siklós inlerősítését mi terveztük? Nagynyitású dilatációs készüléket mi fejlesztettük ki a VAMAV-val. És a Majorán a betonaljaknál a legújabb 160 kilométeres betonaljat mi terveztük. És itt nincs vége a listának. Tehát erre a diák ugyanolyan büszke legyen, mint én. Én egy olyan egyetemre járok, tudnilik, mondhatja a diák, ahol dolgoznak, ahol csinálják, nem csak dumálnak róla, és szép ábrákat, meg elegáns előadásokat tartnak, hanem az iparral együtt dolgoznak. Körívkitűző kézikönyvet mi csináltuk? Pályatervezési előírásokat mi csináltuk? Gyönyörű szép a lista. Én erre büszke vagyok, mint tanszéki ember. Ez kifelé is tovább kell adni, legyen egy önbizalmunk, ezt szeretnénk gyerekek legfőképp elérni, hogy egy önbizalmunk legyen, jó mérnökök vagyunk, jó helyre járunk, nagy tudású mérnökök leszünk, tudjuk a vasutat, ismerjük a vasutat, hiszen ezeket mind gyönyörű szépen lefektetjük, megcsináljuk, csak pénzünk nincsen. Hát, jó, de most a mérnökségről van éppenséggel szó. Kérem szépen, plusz-minusz 200 mm, azaz 400 mm-es nyitású, más elven működik, nem tudom, hogy vasúti pályákban már rajzoltatok-e kitérőt, meg tudjátok-e, hogy mi az a kitérő, valószínű. A kitérő tősin csúcsin, a váltórészen található tősin csúcsin, ez hasonló szerkezeti megoldást választottunk. Tehát nincs ez úgy fölvágva a sín, függőleges síkba, mint a csillérinél, hanem tősin, csúcsin relációt biztosítottunk, így azt értük el, hogy nagyot nyit, nagyot mozog, akár 400 mm-t, és a nyomtáv nem igen változik. Ez volt a legnagyobb problémánk. Ha a csilléri elvét megtartjuk, és a csillérit ellaposítjuk, a harmadfokú parabolát transformáljuk, beszorozzuk egy szorzóval, A csillérinél már 200-300 milliméteres nyitásnál a nyomtáv már nagyon megváltozott volna. Ezért más ideológiát kellett választani. Tehát ilyen gyönyörű széldilatációs készüléket helyeztek el a magyar-szlovén, először a magyar-szlovén vasúti kapcsolathoz, ma már ezt általánosságban ezt az úgynevezett nagynyitású készüléket használja a vasút. Szigetelt sínillesztés. Tehát elmondtam, hogy elektromos szempontból el kell választani egymástól a két sínszálat. Mutatok egy metszetre, itt jól látható. A két sínszál közé műanyag polietilén lemezt teszek, és kérem szépen, ezek a szigetelő anyagok, ez tulajdonképpen üvegszál erősítési textília, bekenik ragasztóanyaggal, beteszik a sínkamrába, beillesztik a hevedert, beteszik a hevveder csavarokat úgy, hogy egy műanyag hüvely szigeteli el a csavart a sínszáltól, meghúzzák a csavarokat, és ezt az egészet beteszik egy kemencébe, hol kidermed a gyanta, ragasztóanyag, és egy nagyon szilárd, együttműködő, mozgásképtelen, mert ha mozogna, akkor előbb-utóbb ez elkezdene lötyögni, mozgásképtelen szerkezetet kapok. Utolsó mondat ebben a témakörben, kétféle, ezt a pályában hegesztik be. Hát ez van csatlakozó két sínszál egy-egy méterrel hosszabb, és aztán pályába ezt be kell hegeszteni a folyó pályába, és így el tudom szigetelni egymástól a térközöket. Az első ide tartozó ábrán látjuk azt, hogy az egyik fehér, a másik kék. Ez csak a laborunk számára van így befestve, az ipar nem így kapja. A labor azért kapja így az ipartól vizsgálatra, mi szoktuk minősíteni a laborba ezeket, minden 500. darab után egyet beküld gyöngyös, és hogyha az megfelel fárasztó vizsgálatra, megtartja a szilárdságát, elektromosságát, akkor az előző 500-at pozitívnak minősítjük. Ez egy ilyen gyártásközi minőség ellenőrzés. Egy tanszéknek ilyen munkákat kell vállalni, mert megtartja a kapcsolatát az iparral, képezzük magunkat, diákoknak el tudjuk mondani, hogy éppen mi hol tart, mit csinálnak, mit csinál az ipar, és egy kis pénzt kapunk. És akkor a pénzből veszem a vetítőgépet, pénzből veszem a laptopot. Az egyetem tanuljuk meg, ma már egyetlen egy dolgot biztosít a prétát. Összes többit nem. Az áramot mi fizetjük, helypénzt, négyzetmétert mi fizetünk, tanszék. Hogy mi a bubánatnak, nem tudom. Ezért kellenek ezek a munkák. Nagyon nehéz megszerezni, egyre kevesebb van, hát küzdünk. Visszatérve, fehér és kék, a fehér gyárilag készített hevederes illesztés, vamav, gyöngyös. Mi az, hogy gyöngyös vamav? Kitérő gyára volt a MÁV-nak, privatizálták a 90-es években, és 50-50%-ban ma tulajdonos a MÁV és a Föstalpin, a síngyártó osztrák cég. És innen ugye a kettő név összevonásából a VAMAV elnevezés. És a pályába is lehet ilyet csinálni, nehezebb, macerásabb, nem olyan pontos, esetleg még kicsit lötyög is, ez a kék, ez a pályában készíthető szigetelt sínillesztés. Menjünk tovább. Sínhegesztés. Na, ez egy látványos dolog. Igyekezzetek minél előbb élőben, főleg azt az első termithegesztést látni. Mindjárt elmondom a lényegét. Itt annyi szerepel az ábrán, hogy háromféle eljárással hegeszthetem össze a sínszálakat. Termithegesztéssel. Ez azt jelenti röviden, hogy két sínszálat, összehegesztendő sínszálat, egy kis egymástól néhány mondjuk egy centis távolságra, irányra, fekszintre egymással szembe helyezem, és egy heganyagot juttatok be ebbe az egymással szemben lévő körbe leszigetelt térbe. Egy kis kohót teszek ott a pályán a hegesztendő sínszálak fölé, a kis kohó üskében lévő anyag, termitanyag, ott begyújtjuk, megolvad, és alul egy kis csapot kellő időpillanatban kinyitok, heganyag, gyakorlatilag acél, egy acél csapolás történik, befolyik ebbe a térbe, amikor megszilárdul, lebontom a szerkezetet, dudorokat levágom, lecsiszolom, és lényegében egy sín anyaggal azonos kapcsolat jön létre. Második, a villamos ellenállás hegesztés. Üzemben és pályában is ezzel dolgozunk, a termittel csak pályában dolgozunk. Villamos ellenállásnak, utána nem dumálok, hanem a képeket mutatom. Ez gyakorlatilag azt a kis üstöt mutatja, ez egy ilyen 50-60 centis kis üst, állványzattal a sínszál fölé helyezem, és tessék megnézni azt a kémiai egyenletet, nagyon egyszerű. Miből áll a termit keverék? Vasoxid és alumínium. Ott a középső képen a pasas egy pálcával, egy gyújtópálcával begyújtja, és ezért látványos, szikrázik, gyönyörű, pláne sötétben gyönyörű fénye van. Pár évvel ezelőtt hallgatóknak egy ilyet akartam mutatni. És hát mondom, egyszerű, az udvaron csinálunk egy ilyet, de a műegyetemi tűzoltóság nem engedte. Hát mondom, 50 méterre a KIP-re nem tudom főgyújtani. Hát, hogy azt nem lehet. Mi a francot csináljak? Hát bevittük a laborba, az éjjel laborba. Hát lebuktunk, akkora füst volt, dőlt minden ablakon ki a füst. Azt hitt az egyetemi tűzoltóság, hogy kigyulladt az éjjel labor. Úgyhogy ez volt, úgy leszúrtak, mint hogy szokták mondani? Nem tudom, milyen malacot van egy ilyen mondás. Lényeg az, hogy ez volt az első és az utolsó, hogy egyetemen én termit hegesztést bemutattam. Majd egyszer kimegyünk pályába, és akkor ott élőben, aki vasúti pályaszerkezeteket választkezik a reklámhelyet, akkor ott élőben ilyen termithegesztés. Annélkül nem lehet kimenni az egyetemről, te ne lássál termithegesztést. Hasznos, szép, ezt látni kellene. Na ott a pasas begyújtja, körülbelül egy olyan 5-8 percig izzik, a salak, tehát létrejön az a reakció, az alumínium mohón elveszi a vastól az oxigént, és megmarad a tiszta vas, az a heganyag, az a fajsúlyánál fogva alulra kerül, salak fölülre, plusz hő, de ez jól jön, hogy még plusz hő, ugye, hát ez olvasztja ezt az egész rendszert, és kérem szépen, amikor ez létrejött, alul a csapot kinyitom, és beengedem az anyagot. Sínszálak közé. Villamos ellenállás hegesztés. Trafóval nagy áramerősségű áramot állítok elő. A két csatlakoztatni kívánt sínszálat bevonom az áramkörbe, és ezt követően a két sínszálat széthúzom, levegő lesz a két sínszál között. Ez egy ellenállás, ohmikus ellenállás. És tanultátok a dedóba, hogy a keletkezett hő, a Q arányos az I-négyzetszer R-rel. Ezért kell az I-t fölturbózni, és trafóval egy nagy I-t elérni. És az levegő meg az R ellenállás. Ez megolvasztja ez a hő a sínszálakat, és pár perc múlva hirtelen, precíz, egybe szemben lévő helyzetben össze kell nyomni a két sínszálat. Nagyon jó az elektromos hegesztés, mert saját anyagával, a sínnek a saját anyagával hozom létre a kapcsolatot. Nem mutatok itt képet és ábrát a gázhegesztésről, de a gáz az hasonló elven működik, ott gázlánggal megmelegítem, a sínszálat, megolvad, és azt is ugyanígy zömítem, össze kell tolni a két sínszálat. Ezek a hegesztések. Na, milyen ez utána? Hú, gyönyörű, szép fejezet jön. Keresztaljak. Hát a szokásos iskolai ábra, sin az aljaknak a feladatai. El tudnátok már szerintem mondani, már kezd lenni minnyájatokba annyi vasutas képzettség, hogyha most rákérdeznék, csak nincsen annyi idő. Sínt rögzíteni kell, nyomtávolságot biztosítani kell, sínről átadódó erőt föl kell venni, és az ajnak tovább kell adni az ágyazat számára, minden irányba függőlegesen, viszintesen, és a hőerőkre, meg a fékező erőkre is vonatkozik, tehát tenge irányban is. Ez az aljaknak a feladata. Hogyan csoportosítjuk az aljakat? A legegyszerűbb, kérem szépen, az aljakat anyaguk szerint csoportosítani. Ha a történelmi sorrendet nézzük, akkor először voltak a faljak, ezzel indult meg a vasút, faljakkal. Ma is azért használjuk, de ma már azt mondjuk, hogy környezetvédelmi okokból hát nem vágunk ki erdőket, az aljakat impregnálni kell kátrányos anyaggal, ez szennyező anyag, tehát a faj az ma már környezetvédelmi szempontból nem tekinthető megfelelő anyagnak. A 19. század utolsó egy-két évtizedében használták a vasaljakat, mindjárt majd részletesen mutatom. Azt szoktam mondani itt az előadáson, hogy ez egy lefelé fordított tepsi, mint a nagymamának a tepsije. Lefelé fordítjuk a vasaljat. Nagyon jó a vasalj, mert az ágyazat kitölti a tepsinek a belső terét, és óriási stabilitást ad a vágánynak. A vasút dinamikusan veszi igénybe a vágány szerkezetet, gyúrja, nyomja, marha nagy erővel minden irányba. Nagyon lényeges az ágyazat és az aljnak a kapcsolata, hogy a vágány fekszintje, iránya megmaradjon. Mert ha nem marad meg, akkor lassú jelet kell elrendelni. És ha nincs pénzem, akkor a lassú jel, mint a hegyes halmi vonalon, benne marad. És a Real Jet akkor 10 percet késik, hegyes halomtól Budapestig 10 percet összeszed. És közben eljött Münchentől úgy a hegyes halomig, meséltem a Besten professzorra, ugye múltkor, hegyes halomi pontos volt, hegyes halomtól később 10 percet. Most ugrunk, vigyázz, ne ezt a acélaljat nézzed. A vasajnak rövid ideig volt pályafutása, a századfordulón. Nagy acéligényű volt, és nehéz volt kézi úton az uzott követ bevarázsolni a tepsinek a belsejébe. És megjelent 1902-3-ba a betonai. Először lágyvasalásként. Nagyon érdekes, kérem szépen, hogy már 1880-as években Monnier, francia kertész, ő találta föl a betonaljat. Hát biztos a hobbi javasolt volt. De ténylegesen ipari gyártás és alkalmazás szerűen először az olaszok 1902 és 3-ba kezdték el a vasbetonaljakat gyártani, majd a második világháborút követően a feszített aljakat kezdték el külföldön is és Magyarországon iparszerűen gyártani. Tanultátok-e a feszített tartókat? Tudod, mi az, hogy feszített tartó? Hogy hogyan működik? Ingatod a fejed, akkor extrapolálok, körülbelül akkor el kell mondanom a dolgot. Nagyon egyszerű. Van előfeszített tartó, és van utófeszített tartó. Vasúti betonaljaknál is mind a kettőt használják. Kérem szépen, van egy sablon, az aljnak a sablonja. Ebbe beleteszik a húzalokat, a vasalást, meghúzzák feszítő puskákkal, meghúzzák a húzalokat, ezek bordázott húzalok, beleöntik a betont, bevibrálják, és amikor megszilárdul a beton, a puskákkal puskák elengedik a húzalokat, és ezt a feszítő erőt, mint nyomóerőt rávisszük a tartóra. Nem jön a vonat, és a tartóban nagy nyomóerő van. Viszont amikor jön a vonat, ami ki akarja vasalni ezt, ugye húzóerőt képez a tartóban, akkor gyakorlatilag kiegyenlítődik a két terhelés. Tehát amikor jön a vonat, akkor szinte minimális igénybevétel van a betonaljon. Ezért feszítjük meg. És lehet ezt utólag is feszíteni, de a többsége a gyártóknak előfeszítést alkalmaz. Az utófeszítés azt jelenti, hogy csöveket betonozok be az aljba, ezek még nem vasak, csak ezek csövek, megszilárdul a beton, beleteszem a feszítőhúzat, puskákkal meghúzom, és valahogy a végén lapokkal kihorgonzom. És akkor ráviszem ezt a feszítőerőt, ez az utófeszítőt. Acélaljak, kérem szépen, a vasaljaknak, ugye elmondtuk, hogy nagyon előnyös az a tulajdonsága, hogy jó az alj és az ágyazat kapcsolata. De nehéz építeni, nehéz karbantartani. És kérem szépen, Németországban körülbelül 20 évvel ezelőtt visszahozták az acélaljakat bizonyos területeken, de nem az eredeti formába. Ítartókat meghajlítottak a képen látható módon, és két ilyen Y-t formáló aljat összefogtak, tehát a két szárat összefogták, ez együttesen egy Y-t formál, és ennek az Y-nak a belső tartományába, meg az alternatívan egymással szemben álló Y-aljak közötti ágyazat beékelődik, és óriási stabilitást ad a vágánynak kereszt irányba. Amíg a hagyományos keresztaljas vágány, lásd betonaljas vágány, 400 méteres minimális sugárig lehet összehegeszteni, tehát 350-et nem lehet hézag nélküli, ott hevederrel kell kialakítani. Lásd Észak-Balatoni vonal. Üdülő körzetben kattog a vonat, meg kisebb, mint 400 méteres ívek, 270-280, körülbelül ilyenekkel építették ki az Észak-Balatoni vonalat. És ezzel az Y-aljjal le lehet menni, hát a németek lementek 160-ig, mi tanszékünk csinálta az alkalmassági vizsgálatot, a Krupp műveknek ők gyártják ezeket az Y-aljakat, és mi 190 méterig adtuk meg az engedélyt. Badacsony megállónál, arra jártok nyáron, vagy valamikor itt a következő időszakban, nézzétek meg, Badacsony megállóhely túlsó oldalán, tehát nyugati felé első oldalán, az első átmeneti éves körívben, kísérletképpen ott épült be Magyarországon ez az első Y-aljas vágány. Mellette, vagy ezt követően hagyományos vágányt építettünk be egy időbe, és összehasonlító méréseket végeztünk, pályaméréseket geodéziailag, hogyan, miként alakul a vágánynak a sorsa, és kimutattuk egy-két év után szembeötlő módon sokkal stabilabb a vágány az acél Y-aljakkal. Hát kérem szépen, ezek a vágány szerkezetek vannak. Nincsen időm most már a részletekre. Még az utolsó, a következő hét első órájában pályaszerkezetekkel fogunk foglalkozni, aztán utána egy új fejezetre fogunk rátérni. Még nem menjetek el, mert ígértem azt, hogy egyeztetem veletek akkor ezt a kis írásbelit. Kérem szépen, akkor a hetedike az jó, kellő távolságra van. Én most pillanatnyilag annyit tudok mondani, hogy ez az alapfogalmakból lesz az írásbeli, de jövő héten mondjuk 5 kérdést le fogok diktálni. És abból az 5-ből fogok egyet kérdezni. Ez nem annyira szöveges, nem annyira prózai, hanem egy ábrát igénylő dolgozat lesz. Gyerekek, én smasszerokat nem fogok alkalmazni. Szólhatnék a laborba, riadóztathatnám a tanszéket, hogy jöjjenek be 10-12-en, mert 300-an lesznek itt. Ezt muszáj megírni, akinek nincs, nem írja meg, az nem jöhet vizsgára, tehát garantált, hogy 7-én sufolt lelátók lesznek. Én egyedül leszek itt. Én előre megmondom a lehetséges 5 kérdését, még ha kell, akkor pár percet szánok arra, hogy mi a válasz. De aki nekem puskázik, rájövök, rájövök ám, nem amikor látom, hanem hátat fogok fordítani. De amikor látom, hogy hogy van kidolgozva, én nem tudok olyan adatokat, mint a tag beleírta, akkor lebukott az űrge. Attól mentsen meg az illetőt. Tehát nyílt, őszinte, zárt helyírást fogok kérni. Még segítek is, tehát ha valaki óriási bajban van, korrektebb, hogy oda megyek, és aztán valamit ott segítek, hogy na jó, meglegyen, akkor valahogy átmenjen ez a tag. Tehát ez egy korrektebb dolog, mint az, hogy sumákol valaki, nem a mérnökhöz, nem a műegyetemi hallgatóhoz illik az, hogy kihúzza be, vagy mit tudom, az 5 kérdés kidolgozza, nem is fogom lepecsételni. Meg lehet azt tenni, hogy kihúzza, beteszi. De szégyelje magát. Köszönöm szépen.